Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban volt Szilárd és diákunk, Séndej Dániel, aki jelenleg programozó matematikus Londonban egy startup cégnél. Köszöntelek szeretettel.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Itt nagyon vicces volt a kezdés, mert a mikrofon próbánál kértem Danit, hogy számoljon 10-ig, és rögtön megkérdezte, hogy 1-től és 1-esével. Ez egy jó matematikus válasz. Dani, nagyon-nagyon örülök, hogy összejött ez a beszélgetés. Én azt gondolom, hogy rendkívül sok mindenről tudsz nekünk majd mesélni, életút tapasztalat, hogy hogyan és mint működik az útja valakinek, aki fiatal és pályakezdő, és hogyan halad az életben. Erről fogunk beszélgetni, ez lesz a cél. Kezdjük az elején. Te tulajdonképpen az én általam ismert matematikát szerető diákok között a top 2-be benne vagy, mondhatnánk azt is, hogy zseni. És ez most nem dicséret, ez tény, mert ez nehéz dolog is tud lenni. Mesélj nekem a kezdetekről. Hogy derült ki, hogy te egy kicsit matematika zseni vagy?
Már gyerekkoromban is érdekelt a matematika. Sokszor fogtam egy papírlapot, számolgattam rajta. Igazából semmi célja nem volt az egésznek, csak valahogy megláttam benne a szépséget. Szerintem ez volt az, ami könnyebbé tette számomra, mint a többieknek, osztálytársaimnak, mert többiek csak a gyötrelmet és a szenvedést látták benne, én meg örömmel csináltam, és nem tudom, ezért valami miatt csodabogárnak tartottak.
Pedig csak a szépségét élvezted.
Persze, szerintem mindenki szívesen foglalkozik azzal, amit élvez.
Ez pontosan így van. Miközben készültünk a beszélgetésre, szintén beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen mindennek megvan a maga szépsége, és valaki abban lesz sikeres és ügyes, amely területnek a szépségére ráérez. Én emlékszem, hogy édesapád mesélte, hogy gyermekkorodban már szinte a négyzetszámokra rájöttél, mint egy magadtól? Ez tök érdekes dolog.
Erre én konkrétan nem emlékszem, de igen, volt egy elég vastag matematika könyvünk, amit gyerekként még nehéz volt emelgetni is, de azt szívesen olvasgattam. Amíg más meséket nézett, én a matematika könyvet olvastam.
Arra mesél nekem, azt tudom, hogy volt, és felajánlották, hogy ugorhattál volna 2-3 osztályt is egyszerre általános iskolában, és te tiltakoztál. Hogy volt ez?
Igen, hát ez egy utólag visszagondolva nem tűnik túl logikus döntésnek. Nyilván fiatal fejjel az ember más preferenciákat tart szem előtt. Nekem akkor valami miatt nehéz volt elszakadni a megszokottól, a megszokott osztálytársaktól. Egy új osztályba kerülni nagy váltás volt, és ezt nem igazán tudtam kommunikálni sem a szüleim felé, sem a tanáraim felé, úgyhogy az egész csak egy tiltakozásnak tűnt, de biztos mindennek megvan az oka.
Egyébként hihetetlen, én most ellent mondok neked, nekem borzasztó logikusnak tűnt az a döntésed akkor. Tehát mikor nekem ezt mesélték, azt gondoltam, hogy ilyen fiatalon ennyire érzem intelligens döntést hozni, ez nagy dolog. Mert én azt látom, hogy ha valaki nagyon okos egy területen, kvázi zseni, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy mondjuk a szociális intelligencia, tehát a társakkal való kapcsolatban is meg kell érni. És szerintem az a nehézsége azoknak, akik 2-3 osztályt ugranak előre, hogy nagyon nehéz, hiszen kimaradnak azok a lépcsők, azok a barátkozások, azok a szokások, rítusok, amit el kell sajátítani egy 13-14-15 éves gyereknek. Tehát nekem nagyon logikusnak tűnt.
Ez pontosan így van nekem, ez akkor különösen komoly nehézségeket okozott. Az érzelmi intelligenciát azt sokkal később kezdtem el fontosnak tartani, vagy egyáltalán foglalkozni vele. Gyerekként ezeket én félelmetes dolgoknak láttam.
Ez biztos, hogy segített neked abban, hogy nem kellett nagy osztályt ugrani, hogy ezeket azért szépen lassan elsajátítottad, és rájöttél ezeknek a fontosságának. De be kell érni mondjuk a matematika területén lévő gyors haladásodat is. És beért? Most már jól megy, hogy érzed magad ezen a területen?
Matematikával az utóbbi időben kevesebbet foglalkozom, főleg programozás az, ami szakmámból adódóan a mindennapjaim része. De igen, nagyon sok hasznát vettem az egyetemen, és most is az állásinterjúkon plusz pont az, hogy ennek a matematikai alapjai elég stabilak nálam. Mondom ezt minden szerénység nélkül.
Az életutad, hol végeztél egyetemen, és hogy alakult a pályád?
Érettség után Szegedre mentem, ott akkor még József Attila Tudomány Egyetemen közgazdasági programozó matematikus szakon végeztem 5 évet. Azért volt ezt ilyen nehéz kimondani, mert eleinte, tehát amikor felvételiztem, több lehetőség is szóba jött. Nem emlékszem pontosan, melyik matematika verseny eredményei alapján fölvettek volna pont nélkül programtervező matematikusnak, de akkor még úgy éreztem, hogy a közgazdaságtan valahogy része kell ennek, hogy legyen, nem tudtam dönteni a kettő közül. Az egyetem segített ebben a döntésben, úgyhogy azóta megoldatta. Nem foglalkozom közgazdaságtannal.
Miközben készültünk a riportra, beszélgettünk arról, hogy ez a pályakeresés, ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. És te is elmondtad, hogy a közgazdaságtan olyan vonzónak tűnt, de rájöttél, hogy nem szereted. Mi erről a véleményed? Mi segítene vajon az embereknek hamarabb megtalálni a helyüket?
Szerintem, hogyha fiatalkorban olyan emberekkel érintkeznek, találkoznak, beszélgetnek, akik tudnak tapasztalatból okos dolgokat mondani, akik az adott területen dolgoznak, az segít egy bizonyos rálátást adni. Akár részt venni egy nyílt napon bizonyos cégeknél, ahol ezzel foglalkoznak. Sokszor az emberben csak egy kép él arról, hogy mit kell majd csinálni, hogyha elvégez egy szakmát, és utána megéri őket a csalódás. Igen. Szerintem ezt meg lehet előzni azzal, hogy ha a középiskola utolsó éveiben rászánnak erre diákok néhány napot, hogy körbejárják az érdeklődési körüknek megfelelő munkahelyeket.
Igen, erről beszélgettünk. Én egyébként azt látom, hogy ez nagyon fontos, de talán még ez is kevés. Tehát, hogy az önismeret, hogy kinek mi az, ami tetszik, mert ugye belelát valaki, ellát egy programozót egy gépnél, de még nem tudja, milyen azt csinálni mondjuk 10 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül. Tehát nekem mindig az ausztrál példa jut eszembe, hogy a diákok dolgoznak már 13 éves koruktól kezdve különböző területeken, mert akkor ismerik meg igazán, hogy ők mire valók, és hogy milyen ez a terület. Na de erről fogunk hamarosan beszélgetni veled tovább, hogy te hogyan ismerted meg magadat ezen az életúton. Maradjanak velünk hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Sindej Danival, aki volt Szilárdis diák, jelenleg Londonban egy startup cégnél programozó matematikusként dolgozik. Egy kicsit életút, pálya, keresgélés annak, aki nagyon tehetséges, meg annak is, aki esetleg másban tehetséges, soha nem egyszerű. Ugye említetted, hogy közgazdász informatikusként végeztél Szegeden, és utána hol helyezkedtél el, hogy alakult az életpályád?
Még utolsó éves voltam az egyetemen, amikor elkezdtem dolgozni az egyik gyakorlatvezetőm cégében. Addigra néhány évfolyam társam már szintén ott dolgozott, ők korábban kezdték. Mivel még nem volt a kezemben a diploma, eléggé féltem attól, hogy állom meg a helyemet munkaerőként. Utólag kiderült, hogy nem kellett volna.
Azt gondolom, ez teljesen természetes. Tehát amikor az ember az első helyén van, ahol aktívan tényleg dolgozik, tuti biztos, hogy önbizalom hiányos. Említetted már az egyetemen, hogy a közgazdaságtan nem érdekel, már ott kiderült. Hogyan alakult itt a munka? Mit kellett csináljál, és mennyire tetszett?
Gyakorlatilag semmi köze nem volt ahhoz, amit az egyetemen tanultunk. Az egyetem egy gondolkodásmódot adott, ez segített a munkában, de gyakorlati haszna nem volt, úgyhogy körülbelül nulláról indultam. Az egészet úgy lehetett felfogni, mint egy feladatot, amit el kellett végezni. Sokkal könnyebb egy feladatot úgy elvégezni, hogyha az ember érzi, hogy a megfelelő eszközök vannak a kezében. Egyébként a kihívás az része volt a mindennapoknak.
Vagyis szorongva mentél be, és szorongva mentél el. Nem, ez azért is kérdezem, mert szerintem nagyon sokan esnek át ezeken a dolgokon, tehát jó erről hallani, hogy nincsenek egyedül.
Igen, kihívás alatt azt értem, hogy nem az a szorongató kihívás, hanem amikor az ember érzi, hogy meg tudja csinálni.
Ó, az egész más.
Mindenképpen. Ez ad egyfajta pozitív löketet a minden reggel, amikor az ember úgy látja, hogy na most van az a pont, amikor már a saját lábomon meg tudok állni. És szerintem nekem is az volt az a pont, amikor úgy éreztem először, hogy tudom a saját utamat követni, és most már nem szorulok másnak a segítségére.
Ha jól értem, akkor azt akarod ebben mondani, hogy miután eltelt ez az idő, rájöttél, hogy képes vagy problémákat megoldani, tehát megállni a helyedet.
Ez pontosan így van.
Hogyan alakult tovább az életed? Hány évig dolgoztál itt?
2 évig dolgoztam ennél a cégnél, utána az akkori barátnőmmel Pestre költöztünk. Ott folytattam a szakmát, ugyanilyen kis cégeknél helyezkedtem el. Itt 1-2 éveket voltam egy-egy cégnél.
Sok tapasztalatot gyűjtöttél ez alatt?
Igen, de már az első helyen is olyan szerteágazó volt a tudásanyag, amit kaptam meg, amivel munkám során szembesültem, hogy későbbi cégeknél ez ennél csak egyszerűbb lett.
Akkor az elején a nehezén átmentél, és utána már abból tudtam meríteni.
Igen, elég hosszú lett az önéletrajzomban a tudás rész már az első munkahelyem után is, úgyhogy arra tudtam építeni később.
Ez azt jelenti, hogy nagyon sokfajta programot meg kellett ismerni, nagyon sokfajta rendszert meg kellett ismerni, és sokfajta problémával találkoztál?
Igen, körülbelül 1-2 havonta kaptam valami teljesen új feladatot.
Ráéreztek, hogy képes vagy ezeknek a feldolgozására, a megoldására? Azért nem mindenkinek adnak 1-2 havonta teljesen új feladatot, még ezen a területen sem.
Szerintem én voltam az az ember, akire ezeket rá lehetett bízni, és ezért kaptam ezeket.
Melyik tudás segített benned, vagy melyik képességed, kompetenciád, mert ez divatos szó, ami leginkább segített? Ugye említettük itt a beszélgetés elején, hogy matematika zseni voltál vagy, de ugye nyilván probléma megoldással foglalkozol. Melyik részeit a tudásodnak, képességednek, amit leginkább tudsz használni, vagy tudtál?
Szerintem a matematika valahol egy absztrakció, és már erre épül a probléma megoldás is. Probléma megoldás azt jelenti, hogy az ember megpróbálja távolabbról látni a dolgokat nagyobb léptékben, és ez az, ami engem mindig is foglalkoztatott, mindig próbáltam az egyszerűbb megoldásokat választani.
Előnyben részesíteni?
Igen. És ha valamit túlfárasztónak találtam, akkor arra kerestem egy gyorsabb, könnyebb megoldást.
Csak igaz az, amit a kedvenc középiskolai matematika tanár Pestelit Jantal mondott, hogy a matematikus emberek lusták.
Ez így van, erről olvastam is egy könyvet, pontosan erről szólt, nem emlékszem a címére, de hogy a világot mindig a lusta emberek viszik előre.
Egyébként ez pontosan így van, mert a lustaság arról szól, hogy élvezetes dolgokkal töltsük meg az időnket, a fárasztó problémákat meg próbáljuk megoldani. Hogyan alakult az életed? Hogy kerültél Londonba?
4 évvel ezelőtt kezdődött az egész. Húgom akkor már kint élt pár éve. Ő mondta, hogy ahol ő lakik, van egy üresedés a lakásban, és hogyha szeretnék kimenni Londonban, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom.
Esetleg ki akartad próbálni magad külföldön, és hány éve dolgoztál akkor már Magyarországon?
7 éve dolgoztam Magyarországon. Gondolkoztam külföldben korábban is, de valami visszatartott, ennek egy része volt a nyelvtudás. Nem éreztem abban sem magam elég jónak. Mint ez kiderült, ez részben igaz is volt, és nem is. Nem volt szükségként arra olyan szintű nyelvtudásra, amit én elvártam, viszont gyorsan bele kellett tanulnom, hogyha
életben akartál maradni.
Életben akartam maradni, így van.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Amikor Londonba került, ez egy nagyon érdekes szituáció lehetett, erről foglak faggatni hamarosan. Hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Sindlej Danival. Ott tartottunk, hogy kiköltöztél Londonba, és hát nyilván egy kicsit azért a beszokás, hogy mennyi ideig tartott számodra, amire úgy megszoktad, hogy nem Magyarországon vagy.
Erre nem emlékszem pontosan, ez egy elég hosszú átmeneti időszak volt. Az első néhány hét volt a legnehezebb. Én úgy mentem ki oda, hogy még önéletrajzom sem volt.
Tehát nem, hogy munkájad nem volt még, önéletrajzod sem.
Így van. Az első kemény. 3 hetet azzal töltöttem, hogy az önéletrajzomon dolgoztam, mire az első helyre leadtam, és ott ez egy fejvadász cég volt. Ők közölték, hogy hát ezt írjam újra nulláról.
Nagyon-nagyon jó, de kezdjük újra. Igen, egyébként azt tudom, hogy az önéletrajz egy nagyon kulcs kérdés, hiszen azon keresztül döntik el, hogy akkor kell lesz, vagy nem. Tehát nagyon fontos pontja a jelentkezésnek. Mennyi idő múlva találtál munkahelyet?
Körülbelül 1 hónapig dolgoztam az önéletrajzomon, utána 2 hét múlva már munkában álltam.
Ó, akkor sikerült a második verziós.
Igen, ez volt az első interjú, ahova behívtak, de előtte volt néhány telefonos interjú, meg telefonos beszélgetés, ami...
Nehéz volt?
Elég... Nehezen értettem a kérdéseket, ők sem biztos, hogy értették a válaszaimat.
Egyébként jól felkészülnek a fiatalok, ez Magyarországon is pontosan ugyanígy zajlik, tehát ma, ha valaki munkát keres, bizony a telefonos interjúk teljesen váratlan szituációkban érik, és nagyon sokszor már rögtön a nyelvi kompetenciákra is rákérdeznek, mondjuk a 3. kérdés után, nem egy, nem két fiatal nyilatkozott, hogy munkakereséskor éppen a buszon volt, vagy bevásárlás közben, és ugye nehéz azt mondani, hogy nem vagyok jó helyen, majd máskor hívjon, mikor vágyik az ember munkára, szóval erre fel kell készülni. Mennyire tetszettek, mennyiben más, hogyan fejlődött a munkatapasztalatod, illetve amivel foglalkozol, akár Magyarországhoz viszonyítva, akár a saját életutathoz képest?
A kinti munkamorál az ittenihez képest nagyon különböző.
Mi a nagy különbség?
Az egyik nagy különbség az, hogy az embert legalábbis az én szakmámban embernek nézik. Nem azt akarom mondani, hogy itthon ez nem így van, de valahogy többet foglalkoznak az ember lelki világával is. Ott a főnököm, amikor van egy 4 szem közti beszélgetés, ez elég gyakran megtörténik, nem a hibáimat rója fel, hanem elmondja, miben kellene fejlődnöm, mint kellene változtatnom, és gyakran még azt is megkérdezik, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Szóljak nyugodtan, hogyha az, amivel éppen foglalkozok, az unalmas, vagy van valami, ami jobban érdekel, és akkor keresnek nekem egy olyan munkát. Itthon ezt elképzelhetetlennek tartom.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és nagyon megszívlelendő, mert nyilván, hogy sokkal jobban ki tudja hozni a munka erejét az, aki mondjuk ilyen segítséget kap, tehát, hogy esetleg mehet abba az irányba, ami jobban érdekli, hiszen avval kezdtük a beszélgetést, hogy a matematikát te azért szeretted, mert szeretted. Tehát azért voltál jó benne, mert szeretted. Nyilván, ha olyan helyre raknak a munkába, amit szeretsz, abban jobb leszel, és jobban fogsz teljesíteni.
Azt gondolom, hogy kint nem jó fejségből és nem udvariasságból viselkednek így, hanem komoly tudományos kutatások és tapasztalatok vannak e mögött. Magamon érzem azt, hogy amikor így állnak hozzám, valahogy én is pozitívabban állok a munkához, és jobban megy a teljesítmény.
Ez nagyon-nagyon jól hangzik, és nagyon remélem, hogy Magyarországon is fogunk ilyen tudományos kutatások alapján segíteni a kollégáknak, hogy mindenki megtalálja azt a területet, ami a legjobban megy neki. Van-e más különbség, amit tapasztaltál?
Néhány hónapja a főnököm leült velem beszélgetni. Volt egy kis elmaradásunk a munkával, úgy gondoltam, hogy most egy alapos fejmosás jön. Ehhez képest nagyon meg voltam lepve, amikor azt mondta, hogy erre a munkára 2 napot becsültem, és 3 lett belőle. Talán akkor a becslésemen kéne egy kicsit javítani. Én néztem magam elé, hogy hát ezt én elképzelhetetlennek tartottam eddig, hogy nem a büntetés és nem a felelős keresés az a módszer, ahogy próbálják a munkát hatékonyabbá tenni, hanem az előre tekintés és a pozitív hozzáállás.
Igen, és néha a főnök is tévedhet. És nem esik le ettől a karikagyűrű az ujjáról, hogyha elismeri, mert hogy bizony van ilyen. Hát ezek nagyon-nagyon pozitív dolgok. Mennyire gondolod, hogy ez általános, vagy esetleg éppen szerencsés cégnél vagy? Ez a fajta hozzáállás.
Az a tapasztalatom, hogy ez nem a szerencsém múlt. Más ismerőseim tapasztalatai is ezt támasztják alá. Szerintem ez a szakma, programozás, meg úgy általában a szellemi munkát igénylő feladatokra nagyon nagy igény van kint, és nagyon megbecsülik a munkaerőt. Ennek az előnyeit élvezem én is.
Köze van-e annak, hogy ilyen pozitív szemlélettel dolgoznak munkahelyeken, akár főnökök, akár beosztottak, hogy esetleg kisebb a leterheltség, akár időben?
Nem érzem, hogy kisebb lenne a leterheltség. Állandóan lemaradásban vagyunk a határidőkhöz képest.
Akkor ez ismerős Magyarországon is.
Viszont úgy látom, hogy a problémát folyamatosan próbálják megoldani. Mindig utána igazítják a határidőket és a feladatokat. Nem dől össze a cég, hogyha valamit nem sikerül időben teljesíteni.
Maradjanak velünk, hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Sindlej Danival. Említetted, hogy szellemi foglalkozást űzöl, ugye probléma megoldás. A fizikailag szoktál-e pihenni, vagy hogyan pihened ki magad, ez engem nagyon érdekel. Mert nyilván egy erős férfi, fiatalember az igényli, hogy elfáradjon. Sporthoz mit csinálsz?
Néha sportolok, amikor van időm. Ez idén még nem jött össze.
Ez nem hangzik jól.
Igen, idén elég elfoglalt vagyok, még a munka mellett néhány tanfolyamot is végzek, és elég kevés időm marad a mozgásra. Többször próbáltam különböző sportokat elkezdeni, ami érdekel, de néhány alkalom után inkább ott maradtam, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozok, amik a következő 2-3 hétben szükségesek.
Hogy tudsz akkor vékony maradni? Azt esélyedne nekem, ez nagy titok. Tehát, hogyha valaki
nem mond...
nincs idő enni. Így már értem. Annyit kell dolgozni, ha nincs idő futni, akkor enni se legyen.
Az az igazság, hogy igyekszek odafigyelni a táplálkozásra. Nagyon sok ember, mikor meghallja azt a szót, hogy egészséges, van ilyen munkatársam is egyébként, azt gondolja, hogy az valami kuriózum. Hogy amikor valaki egészségesen táplálkozik, az olyan, hogy ha valaki mondjuk hetente egyszer egészségesen táplálkozik, az már jelent valamit. Én úgy gondolom, hogy ez egy életmódváltás.
Mindenképpen minden alkalommal oda kell figyelni. Na, mesélj nekünk, kíváncsivá tettél bennünket, hogyan élsz, mit eszel, mit iszol.
Legjobb lenne, hogyha azt mondhatnám, hogy magamra főzök egészséges ételeket, ez nem igaz.
Ráveszel valakit, hogy egészségesen főzön rád?
Igen, lakótársam szokott főzni, de találtam néhány éttermet Londonban, amik elég egészséges ételeket árulnak.
Vegetariánus vagy?
Ezt nem jelenteném így ki, de nem eszem húst.
Értem. Akkor mit jelent ez konkrétan?
Ez azt jelenti, hogy nem tiltakozom a hús ellen, megeszem, hogyha azt rakják elém, de általában, hogyha én választok magamnak, akkor valami vegetáriánus.
Azt is tapasztaltam, sok beszélgető partnerem mondta, hogy sokkal több energiája van, hogyha nyers, feldolgozatlan ételeket eszik. Ugye itt a zöldségek, gyümölcsökről van szó, erre mennyire tudsz figyelni, vagy ez mennyire van benne a tudatosságodban?
Én nagyon régóta nem eszem feldolgozott ételeket, az energiával nincsenek problémáim, talán van összefüggés, talán nincs.
Értem. Arról mesél nekünk, hogy ugye azért egy zseni matematikus kategória vagy, mondjuk így, tudományos területekkel foglalkoztál-e. Ugye itt idáig cégekről beszéltünk, problémákról, feladatokról. A tudományos területeknek a kutatás egy kicsit más.
Igen, még 10 éves koromban érdekelt nagyon sok minden. Ezek közül az egyik volt a csillagászat. Nagyon sokáig jártam a halasi csillagvizsgálóba hétvégenként. Volt ilyen szakkör. Meg látogatóknak segítettünk az égbolton beazonosítani bizonyos dolgokat. Ennek kapcsán egyszer részt vettem egy pályázaton, ahol az űrszemét problémájáról írtam egy dolgozatot. ha jól emlékszem, országos szinten második vagy harmadik helyezett lettem, erre nem emlékszek.
A probléma a lényeges, hogy az űrszemét, ez egy nagyon érdekes dolog. Már a földi szeméttel is
érdemes. Igen, az űrszeméttel én úgy foglalkoztam, hogy az égvilágon semmi közöm nem volt a témához, de egy nagyon összeszedett dolgozatot sikerült összehoznom.
De érdekelt.
Így van. Ennek eredményeképp következő évben nyertem egy utazást az Európai űrközpontba egy hétvégére, egy kiállításra.
Hű, ez nagyon jól hangzik. És el is mentél?
Elmentem, igen, ott minden angol nyelven zajlott, ennek megfelelően semmit nem értettem belőle.
De szép volt.
De legalább ott voltam, és szép volt, és láttam izgalmas dolgokat.
Más területemben foglalkoztál?
Néhány évvel később apukámmal kezdtünk egy kutatással foglalkozni, ami egy újfajta atommagmodell létrehozására irányult. Volt neki egy ötlete, ezt dolgoztuk ki részletesebben, ami arról szólt, hogy az atommagban a részecskék milyen kapcsolatban állnak egymással, és ez kicsit ellentmondott az akkoriban elfogadott modelleknek. Ezzel kapcsolatban írtunk egy könyvet néhány évvel később, ennek nagy része az ő munkája volt, de segítettem benne néhány ötlettel is, és a megvalósításban.
Akkor ezek szerint nem esett messze az almafájától. Azt gondolom, ez is egy nagyon ritka dolog, hogy kis kunhalasi ember lévén egy magfizikáról könyvet ír valaki. Arról mesélj tovább, hogy mikkel foglalkozol ma, mi köt le. Tudom, hogy egy kicsit másként állsz most már a tanuláshoz, erről beszélgettünk a riport előtt.
Igen, nekem a tanulás mindig is szerves része volt az életemnek. Tanulás nem úgy kell elképzelni, hogy mindig valami iskolába járok, legtöbbször csak könyveket olvasok. Nagyon sok témába belefogtam már, a pszichológiától kezdve a filozófiáig. Nem mondom, hogy bármiben sikerült komolyabb tudásanyagot magamra szednem, de az érdeklődés megvan.
Hogyan indul egy érdeklődés nálad egy téma iránt?
Egy érdeklődés akár egy YouTube videó megtekintés alapján is elindulhat, vagy egyszerűen csak bemegyek a könyvesboltba, körülnézek, és van, ami megtetszik, megveszem, elolvasom. 2 évvel ezelőtt találtam rá az online kurzusok lehetőségére.
Ez érdekel nagyon. Mit jelent ez?
Van néhány weboldal, ami ezzel foglalkozik, hogy online kurzusokat hirdetnek meg. Ezeket a kurzusokat leginkább neves egyetemek tanárai tartják. Ezt úgy kell elképzelni, hogy több órányi videóanyag, írásbeli feladatok és tesztek alkotják az anyagot. A végén legtöbbször adnak egy igazolást, egy papírt arról, hogy az ember ezt elvégezte. Ez nem minősül diplomának, de egyre több multicég ismeri el ezeket valamilyen szintű végzettségként. Egy példát szeretnék mondani, a Udacity nevű online weboldal, aminek van néhány kurzusa, amit például a Google támogat. Ez azt jelenti, hogy ha azokat a tanfolyamokat valaki elvégzi, akkor a Google elismeri, mint
bemenő tudást,
mint szakmai végzettséget.
Maradjanak velünk hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Sindley Danival. Több diák, felnőtt tanár látja, hogy az egyetemi oktatásnak tényleg van egy ilyen nehézség, amit említettél is, hogy elvégzik a diákok, ad egy gondolkodási minőséget, probléma megoldó képességet, de hogy igazából gyakorlati tananyagot nem. Tehát bemegy az ember egy munkahelyre, és a nulláról indul is. Mondjuk ezek a tanfolyamok, főleg, hogyha egy-egy cég ad egy repertoárt, hogy mire tart igényt, esetleg konkrétabb tudásra is, akkor az nagy segítség lehet annak, aki mondjuk el akar helyezkedni, hogy akkor esetleg mit tanuljon a számára érintett területek közül.
A felsőoktatás legtöbbször elméleti központú, ad némi gyakorlati tapasztalatot is, de általában nem veszi figyelembe a munkaerőpiaci igényeket. Míg ezek az online képzések, ezek inkább a másik irányból indulnak, itt azt veszik alapul, hogy mire lesz szüksége az embernek akkor, hogyha elvégzi a kurzust.
Ez nagyon szimpatikusan hangzik, már csak azért is, mert nem 4-5 éveket öl bele valaki, és hogy gyakorlatorientált. Ezek az oldalak hol vannak? Ezt érdemes esetleg megtanulni, hogy hol lehet ilyeneket találni.
Az egyik ilyen oldala udacity.com, ami általában informatikai képzéseket ad, a másik pedig a Coursera, amivel én foglalkoztam. Ott nem csak informatikai, de bármilyen más témában talál az ember magának megfelelő kurzust, legyen szó akár filozófiáról, pszichológiáról, vagy irodalomról, ami tetszik.
Nagyon jó helyen tartunk. Most hallgattam egy előadást, de úgy személyesen is érzi az ember, hogy aki művészetekkel foglalkozik, a sokkal kreatívabb, akár mondjuk egy mérnöki területen is. Mennyire osztod ezt a nézetet saját tapasztalat alapján? Mennyire szoktál szépirodalmi regényeket nézni, filmeket, színházba járni?
A szépirodalom sajnos egy olyan dolog, ami eléggé hátra van sorolva nálam a prioritási listán. Ha könyvet veszek a kezembe, akkor sokszor szakkönyveket és valami tudományos témát olvasok, de elismerem a szép irodalomnak a jelentőségét, többek között azért is, mert magamon figyelem meg legtöbbször, hogy a legjobb példa arra, hogy hogy nem tudom magam kifejezni, míg hogyha eleget olvastam volna gyerekkoromban, akkor valószínűleg kicsit bővebb lenne a szókincsem.
Arról mesél nekünk, Dani, hogy mi az a terület, ami most érdekel és izgat téged?
Legutóbb egy online filozófia kurzust végeztem el.
Már is lebuktál. Nem csak a szakirodalom érdekel.
Hát ha azt nem tekintjük szakirodalomnak, akkor valóban.
Hát a programozáshoz, matematikához szoros értelemben nincs köze.
Azt nem mondtam, hogy mihez kapcsolódó szakirodalom, de igen, ez így van. A filozófia kurzus adott egyfajta érdeklődést, de nem mentem tovább abban az irányban, pedig érdekel. Utána nem sokkal találkoztam egy olyan témával, ami kicsit jobban megfogott, ez a mesterséges intelligencia kutatás, ami egy elég tág témakör, és körülbelül fél évig tartott, mire ezen belül megtaláltam, hogy pontosan mi érdekel. Úgyhogy ehhez kapcsolódóan körülnéztem, hogy milyen kurzusokat tudnék elvégezni. Jelenleg egy gépi tanulással kapcsolatos kurzust végzek, ami nagyon hasznos sok területen. Ezek egyike például az önvezető autóknak a tanítása, de ami engem jobban érdekel, az a természetes nyelvfeldolgozás.
Magyarul, hogyha beszélni fogunk az autónkhoz, akkor megértse, amit mondunk?
És tudjon is válaszolni.
Ja, ez nagyon tetszik nekem. Egyfolytában beszélgetni fogok vele.
Megmagyarázza, hogy miért nem arra megy, amerre mi szeretnénk.
Ez nagyon érdekes, mert alig 2 hónapja készítettem riportot szintén egy volt Szilárdis Halasi diákkal, aki pont ezen a területen dolgozik nagyon aktívan. Ez most nagyon pörög ez a terület. Érdekel is esetleg, hogy fog alakulni ez a világviszonylatban az önvezető autók sorsa, meg egyáltalán az okos városok sorsa?
Persze érdekel, de megvan nekem is a saját elképzelésem arról, hogy ez hogy fog alakulni.
Hogyan fog alakulni véleményed szerint?
A technika és a tudomány fejlődését nem lehet megállítani, ezt már sokszor bebizonyították. Én azt gondolom, hogy ezt csak késletetni tudjuk. Előbb-utóbb minden okos lesz. Az ember meg majd csak menekülni próbál előle valahova, valami kis erdei házikóba, ahova nem ér el az internet. Biztos meg lesznek azok az emberek is, akik ezt nem nézik jó szemmel. Azt nem tudhatjuk, hogy ezt jó vagy rossz dolgokra fogják használni.
Én nagyon bízom benne, hogy ezt azért jóra fogják használni. Hát olyan nagy a kényszerítő erő, hogy a világ erőforrásai jól használjuk, mert el fognak fogyni, hogy muszáj ezeket az okos autókat, okos városokat, okos eszközöket jól az ember céljaira használni. Nem tudom, mi a véleményed.
Ezzel egyetértek.
Te hogyan fogsz ehhez hozzájárulni, záró akkordként?
Amivel én foglalkozom, az inkább a gondolkodás segítő rendszerek témaköréhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy ha megtanítjuk a gépeket gondolkozni, itt nem kell semmi veszélyes dologra gondolni, egyszerűen csak segítenek az embereknek bizonyos témakörökben meglátni a nagyobb összefüggéseket. Azt gondolom, hogy az emberek lusták gondolkozni. Egy gép nem lusta. Hogyha a gépet megtanítjuk megfelelően érvelni, talán meg tud győzni komolyabb döntéshozókat is. És
segítenek nekünk abba, hogy mi emberek is okosabbak legyünk, ha jól értem?
Igen, ezek az úgynevezett döntéstámogató rendszerek, amik nem az ember helyett gondolkoznak, hanem csak tanácsokkal látják el őket.
És akkor visszautalok így zárásként, ugye avval kezdtük, hogy mennyire fontos, hogy legyenek olyan bölcs emberek, akár a fiatalok körül, akik segítenek nekik a pályájukat megkeresni, hogy a jó ember a jó feladatot megtalálja. Köszönöm, Dani, hogy itt voltál. Kívánok nagyon sok sikert, hogy ezeknek az okos gépeknek a fejlesztésébe segíts, és várunk vissza hamarosan.
Köszönöm szépen.